3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európaiak többsége elégedetlen az Európai Unió fellépésével a migráció és az orosz-ukrán háború kérdésében, írja a Nézőpont Intézet elemzésében, amelyet az Európai Parlament megrendelésére készített Euróbarométer kutatás alapján állított össze. Az európaiak többsége a háborúpárti fősodorral szemben a békét tartja első számú prioritásnak a következő időszakban, összegezték a kutatási eredményeket. Az Euróbarométer eredményei alapján nagy igény mutatkozik arra, hogy fordulat történjen Brüsszelben, emelték ki. Arra a kérdésre, hogy mennyire elégedettek vagy elégedetlenek az EU válságkezelésével különböző területeken, szinte minden ügynél a többség elégedetlenségének adott hangot írják. A polgárok 71%-a elégedetlen a migráció, 58%-a pedig az orosz-ukrán háború kezelésével, emelték ki. Fontos, hogy olyan emberek kerüljenek többségbe június 9-én az európai parlamenti választásokon, akik a józanész alapján pragmatikus döntéseket hoznak, mondta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség európai parlamenti képviselőjelöltje. Vince Lóránt elmondta, hogy az erdélyi magyarok olyan Európai Uniót szeretnének, amilyenek ők maguk, józanésszel gondolkodó, a hagyományaikból táplálkozó szervezetet. Olyan uniót, amely erősödik és segíteni tudja a felzárkózó régiókat, ilyen Erdély, a Partium, a Székelyföld és a Bánság, fogalmazott. Hozzátette, az ott élők arra számítanak, hogy megerősítik az őshonos közösségek támogatását. Azokban az ügyekben, amelyekben az anyaország nem tud segíteni, az Európai Unió segítsen a kisebbségi közösségeknek. Eddig ezt nem tette meg, fűzte hozzá a képviselőjelölt. Emiatt vannak elégedetlenségek az uniós vezetőkkel és döntésekkel kapcsolatban. Erről szól a következő néhány hét, beszéljünk a problémákról, a választáson pedig változtassunk ezeken, jelentette ki. Ahhoz, hogy a magyar kisebbségi szempontokat érvényesíteni lehessen az Európai Parlamentben, szükséges, hogy Erdélyből is legyenek magyarok az uniós testületben, mondta a miniszterelnök helyettes a Romániai Magyar Nyugdíjas Szervezetek 4. fóruma keretében megtartott rendezvényen, a Bihar megyei Borsban. Semmilyen Zsolt arról beszélt, hogy fontos választások előtt áll egész Európa, Magyarország és Románia is, a várható magas román részvétel miatt pedig minden magyar szavazat számít. Ha az erdélyi magyarságnak nem sikerül képviselethez jutni az EP-ben, akkor ilyen hatékonysággal senki nem fogja az érdekeinket és az értékeinket védeni, fogalmazott Semmilyen Zsolt. A miniszterelnök helyettes kifejtette, bármi történik az erdélyi magyar érdekeket, a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt mindig képviselni fogja az Európai Parlamentben, de ha nem lennének ott a testületben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői, akkor Erdély ügyében a Magyar Ellenes Románok Egyesüléséért Szövetség képviselőivel szemben csak Magyarországról tudnának felszólalni. Az erős középosztály a jólét fenntartható fejlődésének alapja, a jól működő társadalom biztosítéka, mondta Budapesten az MBH Makronóm Makroverzum konferencián a gazdaság stratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos. György László szerint a 2010 utáni időszak egyik legjelentősebb eredménye, hogy a középosztály a másfélszeresére nőtt, miközben a nyugati országokban inkább zsugorodik. A nemzetközi szinten is jelentős magyarországi eredményeket a munka és tudás alapú társadalom erősítésével, valamint pénzügyi fenntarthatósággal magyarázta, hozzátéve, hogy a kedvező folyamatokat a Makronóm Intézet harmonikus növekedési indexe is megerősíti. Sport. Golovin Vladimir szerint kommunikációban, felelősségvállalásban, munkamorában, dinamikában, motiváltságban, céltudatosságban és az önbizalom terén is nagyon sokat fejlődtek az olimpiai kvótás magyar női kézilabda válogatott játékosai az elmúlt években. A 2021 nyarán kinevezett szakvezető elmondta, amikor elvállalta a munkát, a keretnek csaknem 80%-át ismerte, hiszen dolgoztak együtt valamelyik klubcsapatnál vagy az utánpótlás válogatottban. Azt gondoltam, egyszerűbb lesz a feladat, de még azok is, akik 2018-ban junior világbajnokok voltak, felnőttként teljesen másképpen működtek. Már nem azok a lányok voltak, akik mindent első szóra elfogadnak. Egy kicsit más volt már a légkör, és voltak nehézségek a sérülések miatt is, fogalmazott Golovin Vlagyimir, szövetségi kapitány. Végül az időjárásról. Döntően közepesen felhős idő várható, a szélvédett északkeleti tájakon foltokban pára, köd is képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 6 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos, kevésbé felhős helyeken gyenge fagy is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit. Pap Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Munkatársaim Túri Sarolta zenei szerkesztő és Péderi Zsolt technikus. Ma Nádudvat látogatjuk meg, a fekete kerámia hazáját. Két család őrizte meg generációkon át ezt a hivatást, a Fazekas és a Kánagy. Elsőként Fazekas István népi iparművészt hallják.
Ez a műhely, itt dolgozunk, ezen a korongon elkészülnek az edények, majd néhány napos száradás után következik az egyik érdekessége a nádudvari edényeknek, az maga a díszítése, amit mi úgy hívunk, hogy síkálás. Ez azt jelenti, hogy egy kavics darabbal dörzsöljük az edények felületét, és ahogy megváltozik a szerkezete, úgy szépen ki fog fényesedni.
Néni, most azt
végül. Igen, ezt lehet itt látni. Most így egy ilyen kis kővel, ahogy dörzsöljük szépen úgy, kifényesedik, és ezzel lehet nyilván mintákat is rajzolni, meg lehet látni, hogy egy tálnak is mondjuk a hátulja is szépen ki van fényezve ezzel a kis kővel, mert hogy ez díszítés is, de elsősorban azt szolgálja, hogy a dörzsölés által tömörebb, keményebb, masszívabb felületet kapunk, és ezáltal a végeredmény ugye tartósabb lesz.
És a máz az mikor kerül rá, amikor már megformázták, és akkor utána bekenik azt, amit le kell törzsölni?
Hát semmiféle festékanyagot nem fogunk használni. Ez az égetés technikájától lesz fekete. Gyakorlatilag a legősibb technikája a kerámia készítésnek a fekete kerámia, 7-8 ezer éves, és ma is úgy készül, mint néhány ezer évvel ezelőtt. Meg fogjuk tudni nézni mindjárt a kemencéket, mert hogy tulajdonképpen az agyagban történik egy átalakulás, és ettől lesz fekete. Ez a barna edény, amit itt most látunk a polcokon.
Ez csak a nádudvariak tudták, vagy mások is tudták, hogy fekete lesz?
Sok helyen volt a világban fekete kerámia, így mondom, mára már nagyon kevés helyen van, ami ma is működik. Egészen messze, nagyon messze, Mexikóig, Indiáig kell utaznunk ahhoz, hogy jelentős fekete kerámiával találkozhassunk.
Az agyag minőségétől függ, vagy amúgy is olyan lenne, hogyha ezzel a technikával készítik?
Nem, itt minden megvan a maga magyarázata, hogy ez egy azért alakult itt ki nádudvaron, ez a fajta kerámia, mert hogy meg mindenhol, ahol ilyen volt, hogy nagyon magas vastartalmú agyag van itt a település határában, és tulajdonképpen attól lesz ez fekete, hogy az égetés végén egy ilyen oxigénmentes közegbe tesszük, és az agyagban lévő vörös vasoxid átalakul fekete vasoxiddá oxigén hiányában.
Hát itt ez a műhely, ahol a korong is van, mert azt hiszem, hogy ez már nem lábbal hajtós.
Hát ennyi könnyítést megengedtünk magunknak, hogy nem lábbal hajtjuk a korongokat, de tulajdonképpen minden más ugyanúgy készül, mint sok száz évvel ezelőtt, mert hogy ugye az én családom már 300 éve, kicsit több, mint 300 éve ezzel a mesterséggel foglalkozik.
1710-es évek?
Az első írásos dokumentum az 1714. De hát ugye ez egy Dézsma jegyzék. Tehát nyilván nem ezzel kezdődött a történet, de ez az első dokumentum.
Mint ahogy a település történetesen, hát csak akkor, amikor először dokumentálták.
Lejegyezték, igen. Ez itt is így van, sőt, hát a legenda szerint már a török időkben működött itt ez a mesterség. És nagy valószínűséggel, mert hogy cseréptöredékek azért vannak, csak dokumentálni nem tudjuk a történetét.
Szárítók, polcok, vagy ezek nem is szárítók, mert hanem a kész
Nem, itt száradnak az edények, vagy most ott lehet látni a kályha tetején is, ugye, hogyha ilyen gyorsabban. Ezek mind arra valóak, hogy itt megszáradjanak az edények, és itt a folyosón van egy ilyen félkész raktár, ami után pedig jön a kemence, ahová ezeket a fényes barna edényeket be fogjuk rakni, és megkapják a végső fekete színüket.
Már olyan keménynek tűnik, mint hogyha ki lenne égetve. Ez így szárad meg, vagy már egyszer volt hőkezelve?
Nem, ez csak egy száraz agyag egyelőre. Ez egyszer lesz égetve, és akkor meg is kapja a végső színét. Ez tulajdonképpen, ez a síkálás, ez csak akkor követhető már el, amikor teljesen megszárad az anyag. Mert egyébként így elhalványodik, és nem lesz olyan szép csillogó fénye, ami a nádudvari kerámiának ugye a sajátosságát adja.
Mindegyik sikerül, nem törik el? Úgy, hogy tehát az anyag hiba miatt?
Hát az is előfordulhat, hogy ugye ezt ezért elég rendesen nyomni is kell ezt a követ, hogy ugye minél tömörebb legyen.
Erős,
ha egy picit vékonyabbra sikeredik, az akkor akár elő is fordulhat, hogy betörik.
Na de ne a hibát keressük, hanem a jót, ugye?
Hát olyan nincsen sehol, hogy nem nincs valami hibafaktor. Itt is van, sok helyen lehet hibázni ezekben, amíg elkészül. Nagyon-nagyon sokszor meg kell fogni egy-egy darabot, mire oda kerül, hogy készen vannak.
Mondjuk én soha nem tanultam az ekosságot. Én is tudnám csiszolni. Így, mint ahogy a...
Hát nyilván, akár ki is lehet próbálni, de azért sok-sok éves rutin van a mögött, hogy ez így menjen. Ez, azt hiszem, hogy ez is olyan, hogy nem úgy születünk, hogy ezt tudjuk, hanem sok-sok éves tanulás eredménye, még egy ilyen családban is, azt hiszem, ahol minden erről szól. Nem lehet megspórolni a gyakorlást és azt a rutinszerzést.
Következő helyiség, merre megyünk?
Tovább megyünk itt a folyosón, itt félkész edényeket lehet, ami olyanokat látni, ami arra vár, hogy berakjuk a kemencébe. És a nagyon izgalmas rész, az pedig a kemencék lesznek.
Ezek már csiszoltak, és várják a meleget.
Igen, ezeknek már csak annyi, hogy várjanak egy kicsit, és mondjuk egy hét múlva bekerülhetnek a kemencébe. Mert hogy egy jó adagot össze kell várni ahhoz, hogy égetni lehessen, és a következő égetésünk az nagy kemencés égetés lesz, amikor akár egy ilyen 100-120 darab kerámia is beleférhet a kemencébe egyszerre.
Gyönyörű, szép, nem is kéne kiégetni szinte.
Hát, mondjuk, sokaknak tetszik ez a szín egyébként, bevallom őszintén nekem is, csak ezzel még az a baj, hogy ez nem tartós. Mindenképpen hőkezelni kell, lehet nem csak feketére égetni, hanem ilyen barnás terrakottás árnyalatra is, de nem marad meg ez a színe, meg fog változni egy picit.
Gyönyörű, szépek így is. De ugye ez a, tehát a folyadék az oldalán.
Ez még csak egy száraz agyag, ez nedvesség hatására, ez sajnos tönkre megy.
Na más fogja meg.
Sőt, tulajdonképpen már, ha ezt így egy kicsit nedves ruhával, nagyon párás levegőn is elhalványokat. Tulajdonképpen itt van a legizgalmasabb része, a készítésnek legalábbis, mert hogy itt lesznek feketék. És én azt javaslom, hogy menjünk már fel ide a tetejére, mert hogy említettem, hogy a...
Hoppa, beleesünk.
Nem fogunk beleesni, de amúgy ebbe bele kell menni. Amikor berakjuk. Igen, ugye, amikor égetés van, ebbe én belemegyek, körülrakom magamon az edényeket, ameddig ugye én is benne férek, amikor már nem, akkor innen bele kell hasalni, és úgy szépen egyesével lerakosgatni. Úgy kell elképzelni, mintha egy kosárba szeretnénk belepakolni őket, úgy egymás hegyére, hátára.
És akkor itt jön fel a füst.
Igen, előről fűtök alájuk fával, és olyan lyukacsos szerkezetű az alja, ott fogjon a tűz és a füst is nyilvánvalóan közé jönni az edényeknek. Hát ebben a nagy kemencében egy olyan 15-16 óra körülbelül a fűtési idő, amikor is elérünk egy olyan 950 és 1000 fok közötti hőmérsékletre, és ekkor minden nyílását a kemencének betapasztunk. Ugye elveszük tőle a levegőt, és ekkor fog tulajdonképpen befeketedni oxigén hiányában, ugye az agyagban megtörténik ez az átalakulás, ami azt jelenti, hogy a vörös vasoxid átalakul fekete vasoxiddá.
Kell a fa hozzá, vagy az elektromos, az is jó lenne kemence?
Nem lehet megégetni elektromos kemencében a fekete kerámiát. Ez csak ilyen nagyon ősi körülmények között. Ha ugyanezt a félkész edényeket betennénk egy elektromos kemencébe, és majd fogunk rá példát látni a bemutatóházban, akkor egy ilyen nagyon szép barna kerámia születik belőle. Úgyhogy a fekete az csak ilyen, ahogy említettem, ez egy sok ezer éves technika, és szerintem pont ez a legszebb benne, hogy nem lehet modernizálni. Ezt ugyanúgy működik maga a technológia, mint néhány ezer évvel ezelőtt.
Mindegy, hogy milyen fával fűt?
Hát itt semmi nem mindegy. Én puha fát használok. Elsősorban fenyőt, mert hogy az lánggal ég, és egyenletesebb lesz a hőmérséklet a kemencében, mint egy esetleg jobb energiatartalmú kemény fával, de az csak alulkat. Túl nagy hőmérsékletet a tetején keveset kapna.
Mi a szalonnát akácfával füstöltük Szabolcsba. Jó illata volt a kerámiának, nem lesz illata, ugye?
Hát a kerámiának nem lesz illata, legalábbis egy fél nap alatt az biztosan elmegy, ami a füstös, ami kicsit kormos körülmények között, meg ugye mi ezt le is tisztítjuk azért ezekről a kerámiákról, amikor kiszedjük az égetés végén ezeket a tárgyakat.
És más nem fűthet, csak ön tudja, hogy mennyi hőmérséklet lesz, és akkor hát meg tapasztalat.
Fűthet nyilván más is, vagy fűthetne, de amikor egy hónapos munkája ott van bent az embernek, azt úgy nagyon nehezen bízza másra. Egyfelől, másfelől pedig tényleg nagyon sok. Itt elég egyetlen egyszer korábban nagyobb tüzet rakni az égetésnél, és ott bizony akkor hatalmas károk keletkezhetnek. Elég, ha egyedény el robban mondjuk valami oknál fogva, és akkor viszi a körülötte lévén 4-5-öt, és akkor az már egy igencsak érdekes történet.
Hú, most már megtanultam, hogy hogy kell nézni, hogy fűtenek, de egyébként nem mennék bele, fogom semmiképpen, sőt, bele sem mennék ott a kemencébe.
Hát, pedig jó, jó ott lenni.
Jó?
Igen, jó ott lenni, igen.
Kis Bencének.
Hát, szerintem ez a legszebb...
Jó napot!
Legizgalmasabb része, mert nyilván a legnehezebb része is a mesterségünknek, de a legizgalmasabb része, hogy másnap úgy jönnek ki a kerámiák belőle, ahogy ezt mi megálmodtuk, vagy a tűz éppen eltörte valami oknál fogva. Ez egy nagyon izgalmas, a kemence nyitás az egy mindig nagyon izgalmas, várakozással teli történet.
Akkor nyitják, amikor már kihűlt?
Igen, amikor itt említettem, hogy lefolytjuk a kemencét, akkor utána még ezt egy napig benne hagyjuk a kemencében, amíg ugye a természetes körülmények között visszahűl, és akkor lehet kibontani, majd egy kis tisztítás után gyakorlatilag készen is vannak a kerámiák.
Következő helyiségbe megyünk, megpróbálok lemászni.
A múltjáról szóval mi kis történetünk. Bemegyünk az...
Van itt egy pár házacska.
Hát az már nem ide tartozik, de ja. Ez is egy ilyen furcsa két telek tulajdonjeles
telek. Látom, lassan lesz már. Seder is.
Lassan.
Hát még azért.
De hát még korán is lenne.
Ez.
Így is előrébb járnak ezek a...
Valamivel. Na, akkor beléptünk. Egy újabb helyiség.
Ez a rész számomra a legkedvesebb rész abból a szempontból, hogy itt van a családunk története bemutatva. Régi kerámiákkal és ugye a család történet mellett, ugye van itt egy elég komoly kis néprajzi gyűjtemény is. Ha javasolhatom, lépjünk már be itt a belső helyiségbe, mert mindenképpen szeretném megmutatni ezt a falat. mert hogy nem véletlenül van itt ennyi kerámia, hiszen az én családom az 1700-as évek eleje óta biztosan ezzel foglalkozik. Egészen pontosan 1714 az első írásos dokumentum, és ezen a falon mindenki itt van, akiről már fényképet is lehetett szerezni. Az alsó sorban vagyunk, akik a jelenét adják úgymond a történetnek, ugye rajtam kívül az előző generáció, az édesapám és a két testvére, akik még valamilyen formában aktívak vagyunk, a felső sorokban meg akik már sajnos nincsenek közöttünk. És itt ebben az épületben, ami szintén egy régi épület, egy 1800-as évek végén épült klasszikus kis lakóház, itt tulajdonképpen az 1700-as évek közepétől már vannak az ősöknek darabjai.
Ha jól látom, ez volt a tiszta szoba, nagy valószínűséggel, hiszen az utcára is nézhetett, itt lehetett egy asztal, sarok, egy lakóház, de óriási mennyiségű kerámia is van, kisebbtől a legnagyobbig. Hát biztos vázának használhatták, másnak nem ezt a nagyot.
Ez a nagy, ez éppen egy olyan darab, amit mondjuk az apukámtól kaptam az egyéves születésnapomra. Ez egy ilyen bravúr munka. De hát itt azért valóban hatalmas méretű edények is vannak, meg nyilván kisebbek is. Mert hogy egy fazekas gyakorlatilag minden olyan tárgyat készített, amit egy háztartásban valamilyen funkcióban el lehetett képzelni. És itt a kulcs szó valóban a funkció van. Dísztárgyak nem készültek régen. De hát csak manapság már egy ilyen 40 literes lisztes bödön, vagy zsíros bödön a mai lakásainkban már óriásinak tűnik. De régen ez a mindennapi élet része volt. És nem is olyan régen, mert mondjuk az én nagyszüleim, vagy dédszüleim időszakában ezek még valóban a mindennapi használat eszközei voltak.
Tároló edények, illetve hát étkező is lehetett.
Abszolút, tehát itt minden...
Sótartótól, lindliszt, rizs, meg amit csak, minden.
Hát a fekete kerámiának az egyik nagyon jelentős ága, ugye ezek a tárolóedények, mert hogy ugye ez a fajta kerámián nincsen semmiféle festékanyag, és tárolóedényeknek, mivel anyagában is tud egy picit szellőzni, rendkívül praktikusak. Sokkal tovább friss marad benne azt, amit tárolunk benne, mint egy, hát a műanyagról nem beszélve, de ugye egy lezártabb kerámiánál. Vagy például itt van ez az edény, ez az úgynevezett aratókorsó, ami talán
kapancsószerű, de mégsem teljesen.
Ami talán a mi mesterségünknek az emblémája is lehetne. Az az érdekesség, ugye ez egy vizes edény, az az érdekessége, hogy a tűző napon is hidegen tartja a vizet.
Nem kell beásni a földbe?
Hát egy kicsit betették, ha volt árnyék, ugye ott, vagy beásták a földbe, és egész nap friss vizük volt, hűvös vizük. Itt a szájában van egy szűrő, ami tulajdonképpen megszűrte a kis leveleket, gajakat, amikor megmerítették ezt az edényt.
Nem a csapba, hanem bele a kútba.
Vagy a kútba, vagy patakból, ahonnan éppen sikeredett. A füle, az pedig úgy működik, mint egy szívószál, azon keresztül lehet belőle inni.
Azért érdekességek is vannak. Sok, azt hiszem, az egész napot el tudnánk itt tölteni. Én csak még eszembe jutott, hogy ezeket ma úgy hívnák, hogy bioedények szinte, mert egészségesebb, mint a más tároló. Megnézzük ezeket a okleveleket. Volt itt, aki kapott.
Hál' Istennek ez csak egy nagyon pici szelete, amire kerülhetett ez is. Ráadásul ezek is még az én édesapámnak a dolgai, egészen fiatal korából néhányat kitettünk ide, azokból a nagyon fontos kis elismerésekből, amik nagyon-nagyon fontosak, de ők az igazán fontosak, mert hogy a munkáknak, az alkotásoknak kell azt hiszem beszélni arról, de egy-egy ilyen elismerés, egy-egy ilyen díj, ez viszont nekünk nagyon komoly visszajelzés, hogy jó az az út, amit csinál az ember, és hát megéri rátenni az életét az embernek erre a műfajra.
Csirkeitatót is látok, amit nem önök készítettek.
De.
Azt is?
Igen, a csirkeitató.
De ez nem fekete.
Volt egy időszak a család történetének, és ez az első világháború utáni időszak, ami a dédnagyapámnak az időszak, amikor hát vagy éhen halt volna a mesterségéből, vagy készít a fekete kerámia mellett mást is. És ő hál' Istennek ezt az utat választotta, hogy elkezdett ilyen főzőedényeket, meg sok-sok mindent készíteni, mert hogy nagyjából 20 évig, nem is tovább, utána csak fekete kerámiával foglalkozott ismételten. De ha ő akkor feladja, akkor valószínűleg ma nem létezik nádudvari fazekasság, ugyanúgy, mint nagyon sok fazekas központ ebben az időszakban halt ki.
Igen, mert nem bírták megfizetni a komolyabb munkákat, és a háztartásba pedig a legolcsóbbakat tudták venni, mert szegény volt akkor. A első világháború utáni időszakban a népesség.
Nagyon szegény világ is volt, meg ugye akkor jöttek be nagyon ezek a gyári dolgok, ami hát szintén kiszorította a mindennapokból ezeket a kézzel készülő
töltéket.
Nyilván olcsóbb tudott lenni egy picit, igen.
Akkor nézzünk szét, mondjuk maradnék szívesen, de annyit nem bírok nézni. Az egy kulacs, amit mutat feleségem.
Igen, ez egy könyvbutella, vagy szokták az ördög bibliájának is nevezni, mert hogy ez egy pálinkás edény. De teljesen ilyen kis biblia zsoltár formára is készítették akár ezeket.
Westerplomba is el lehetett vinni.
Hát...
becsapni az embereket, aki...
Zord téli időkben lehet, hogy jót is tett egy kicsit az a...
Ja, a fűtés. Tovább megyünk, akkor még... Mert már annyira nem is kell lehajtani a fejemet. Most én megszoktam, hogy egy ilyen kis helyen...
Egyébként ahhoz képest egész magas az épület,
azt nézem.
Hogy egy most már lassan 150 éves kis épület lesz. Arra a sarokra azért fölhívnám a figyelmet. Na. Mert hogy... az 1700-as évek közepe. Ezek a legrégebbi olyan családi darabok, amelyek úgy hát viszonylag egészségesen megmaradtak.
Akkor becsbe voltak, mert azért 200 éves.
Nyilván régen az emberek máshogyan viszonyultak a tárgyaikhoz, a használati tárgyaikra is jobban vigyáztak. Igen, valóban csoda, hogy egyáltalán vannak, de hát amik megrepettek, eltörtek, azt még meg is javították, nem kidobták és vettek másikat, hanem akár egy külön mesterség is alakult erre, ugye a drótos tótok végezték ezt a cserepeknek a javítását.
Megszámoltam már, hogy hány tárgy van ebben a három helyiségben?
Nem, de ezt hiszem ez... esélytelen vállalkozás is, mert hál' Istennek sok minden sikerült ide, hát visszagyűjteni, így mondom, ezt édesapám kezdte ezt a gyűjtőmunkát, és hát nyilván ez abszolút ragályos ez a történet, és nagyon fontos, tehát nekünk a gyökerek azok mindennél fontosabbak, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogy minél több nagyon izgalmas tárgy visszakerülhessen ide, ami ugye ki tudja, hogy hová került az ősök munkái közül. És ha már az ősökről beszélünk, akkor ez a kisebbik helyiség, ez egy ilyen pici emlékszobává kezd alakulni a nagyszüleimnek, meg a nagypapám öccsének van itt néhány darabja. Nem csak a kerámiák az övéik, hanem itt ennek a helyiségnek a berendezése is az ő kis életükből való.
Mikor bejön ide néha-néha, mert állandóan nem lehet itt, mert dolgozni is kell, akkor kicsit dobban a szív.
Hogyne, sőt, hát ha amikor nyilván mindenkinek van, amikor van egy kicsit megtorpanás, egy kicsit nehezebb időszak, akkor bejön az ember ide, le szoktam ülni ott középen, és akkor mindig rájön az ember, hogy mit nyavajgok én, menni kell vissza a műhelybe, mert hát ilyen csodát csináltak az ősök, és milyen körülmények között ahhoz képest, ahogy nekem kell ma dolgoznom, úgyhogy hatalmas erőt tud adni, azt hiszem, az embernek ez a fajta gyökér, amit kaphattunk.
Sok minden tárgy közül nekem főképpen a juhászathoz, meg a természethez láttok olyan tárgyakat, kolompokat, pergőket, sőt, még karikás is van. Még az én, tehát a családban volt mindenféle fajta foglalkozású ember, mert mindenki nem lehetett fazekas.
Hát gyakorlatilag...
Bár lehetett csak a neve alapján.
De ennek ellenére gyakorlatilag férfi ágon ez a mesterség a fazekasságról szólt. Az egyéb jellegű gyűjtemény, néprajzi gyűjtemény itt a településről származik. Ajá. Ugye itt ezen a vidéken a pásztor élet az rendkívül jelentős, és nagyon fontos, hogy ezek a tárgyak is megmaradjanak. Ráadásul ezek az alkotások itt is készültek. Csak sajnos már elmentek ugye azok a nénik, bácsik, akik ezt tudták csinálni, és hát ilyen gyönyörű karikást például, amit van az félen, az 32 szából font karikás ostor, ami egy rendkívüli történet. A nyelle pedig ugye csontberakás, ami szintén egy nagyon-nagyon szép darab. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezek megmaradjanak és együtt éljenek, hiszen gyakorlatilag a kerámiáinkat is ők használták, azok az emberek, akiket ezeket a munkákat készítették.
sétálunk tovább, igen. Akkor egyet. Tehát akkor bejöttünk a bemutatóterembe, úgy hívja ezt?
Igen, egy kis bemutatóteremként, bemutatóházként kezeljük ezt az épületet, ami egy szintén egy régi házikó, 1896-ban épült, és az utolsó olyan iparos háznál udvaron, amit meg lehetett menteni. Egy szabóműhely működött benne, ahol állunk most helyiség, ez volt a szabóság, az összes többiben ők laktak, hát mint most a kerámiáknak szenteltük ezt a történetet is, és hát két érdekessége van ennek a helyiségnek, ahol állunk. Egyik, ugye a másik épületben láttuk az ősöknek a munkáit, de ez nem teljesen család ma dolgozó tagjai nélkül, úgyhogy ott az ajtó fölött a család ma alkotó tagjainak van egy-egy darabja. Ha jobb oldalról indulunk, az első az én nagypapámé, aki ugyan sajnos már nincs közöttünk, de neki ott a helye mindenképpen a legelején, a három fiának, és nekem van egy a végén. Az összes többit azt pedig én követtem el.
Mikor belépted, csak nézem, nem is olyan nagy, de hát abarra is van még sok minden.
Van még, elég jó nagy ez az épület, sokkal nagyobb, mint ami egyébként kívülről látszódik. Még mindenképpen szeretném megmutatni ezt a sarkot, mert ez az én nagypapámnak a korongja, az ő szerszámai. Ezen már nem dolgozom, nyilván a másik épületben folyik a munka, meg amúgy is ez egy ilyen kis szentély, neki egy kis emlék itt a, ebben a házikóban.
Már kérdeztem, még egyszer nem kérdezem meg, hogy hány tárgy van, de mikor dől el, hogy mit alkot?
Ez sok mindentől függ. Én szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy a nagy többség a munkámnak olyan, hogy tényleg azt csinálok, amit szeretnék. Aztán persze nyilván van olyan rész is, hogy esetleg megrendelésre készül valami, akkor ugye ez nyilván eldönti a történetet, de ez nagyon sokszor hangulat kérdése is, hogy milyen jellegű tárgyak készülnek, és ez nagyon jó, ez a fajta alkotó rész. Sőt, ugye én nagyon sűrűn sokszor csinálok kiállításokat, ami megint egy olyan rész, amit ahova lehet alkotni, ahol lehet úgy dolgozni, hogy elengedi az ember a fantáziáját.
Azt nem kérdezem, hogy kitől tanultam, mert több mint 300 év az megmutatja, de közben haladunk is, és akkor szép kiállító polcok van, ezek meg van tervezve.
Hát igyekeztem, hogy ez olyan szépen és elegánsan legyenek tálalva ezek a munkák, és hát ide is szerettem volna ilyen nagyon-nagyon ősi darabokat is elkészíteni, meg nyilván olyanokat is, ami a mai lakáskultúránkba esetleg úgy beilleszthető, hogy tényleg használjuk ma is.
Hát a konyhában már látom, csak a leves illatát nem érzem még, de valószínű, hogy töltött káposzta, meg húsleves, az elég gyakori volt itt is.
Igen, nyilván ez mint minden háztartásban, minden magyar háztartásban ez elengedhetetlen étkek, és hát azt remélem, hogy egy ilyen terítékből talán még jobban esik egy ilyen cserépedényben megfőzve ez az étel, mert hogy ezt a részét a mai lakásainkban, a mai konyháinkban is biztosan jól tudjuk használni, és betehetjük őket.
Hallottam olyan kollégát, aki azt mondta, hogy először, mikor meglátta a hölgy, akkor igen, hazavitte, és azóta csak azt használja, még a hétköznapokra is, mert hát jobban esik az étel, nem csak a orrnak, meg az ízlelő bimbóknak, hanem a szemnek is kell, hogy tetszen.
Hát ez ott dől el elsősorban, ha ott az embernek tetszik a látvány, akkor nyilván az finomabb lesz az étel. És egyébként nem véletlen, hogy a cserépedényt évezredek óta használja az ember, mert hogy valóban, és én sem gondoltam, még mi a saját konyhánkban nem kezdtük ezt el használni, hogy más lesz az ételnek az állaga is, az íze is valahogy egy picit másképpen alakul. Hát, használni kell.
Egyébként a nádudvari anyagot használja, vagy pedig már azért rendelik a előkészített tiszta anyagot is.
Hát a fekete cseréphez ez az ideális, amit nádudvar környékén van.
Ja, most az oxid tartalma miatt,
igen.
Vas miatt.
Az egyéb jellegű dolgokhoz azt mi is vásároljuk. Azt nem lehet itt az Alföldön ilyen, úgymond hőálló anyagokat nincsen.
Hát meg szépen kimosni se annyira.
Hát igen, ez egy elég macerás történet, hát ez az anyag előkészítés. Nagyjából olyan 2 éves folyamat, mire úgy egyáltalán dolgozni lehet belőle.
Felcseperedik addigra az anyag is.
Igen.
És a következő...
Hát ez a...
Menjek elő, vagy hát?
Csak nyugodtan.
Itt már nem kell kapaszkodni. Hoppá, van egy kemence is. De hát, ez nem égető.
Nem, ez egy ilyen sütőfőző kemence. És hát itt is mindenféle olyan tárgyak, amiket az én személyes kedvenceim is, akár a tölcsértől a vajköpülőig, amit ma már nem is gondolnánk, hogy a a fazekasok készítették ezeket a tárgyakat, vagy itt van például ez a darab, amit én nagyon-nagyon szeretek, egy úgynevezett komaszilke, a gyermekágyhoz vitték benne az ételt, egy ilyen nagyon szép, különleges páros darabja van itt nádudvaron ennek. Itt van egy tárgyacska, ami az én feleségemnek a kedvence, mert hogy ő textillel foglalkozik, ő egy varrókosár, és ugye ebben tartották a cérnát, és ezeken a kis lyukakon lehetett kihúzni belőle a cérnát, hogy ne gabajodjon össze.
Sok mindent kitaláltak az emberek. Hát igen, ugye a cseréppipa, ami már nem igen divat, de azért ezt még használhatták volna.
Volna, mert hogy ezt még nem használta senki, mert hogy én készítettem, de hogy igen, nagyon fontos, hogy azok a tárgyaink is megmaradjanak és tudjanak róluk, amit lehet, hogy már nem használ mindenki, de egy-egy valakihez azt hiszem, hogy nagyon szépen elkerülhetnek ezek még akár használat során is. Azt nem mondom, hogy olyan mennyiségbe kell ezt már készíteni, mint régen készítették, hiszen százával készült itt nádudvaron is a cseréppipa. Még van egy határrész, amit ma is pipagödörnek hízunk, mert hogy oda, onnan hozták az alapanyagot hozzá ehhez.
Egyébként a minták azok úgy vannak, hogy fejbe megtörténik, vagy pedig kézbe történt meg, és akkor azt másolja, amit lerajzolt.
Ez elsősorban fejben történik meg, és megy is rögtön az edényekre, de egy nagyon komoly szabályrendszere van ennek. És ezt mi nem is szeretnénk felrúgni, mert hogy az évszázadok alatt ez úgy szépen letisztult. Ugye régen minden egyes tárgynak egy falusi házban meg volt az adott helye, és ahhoz igazították az edényeknek a motívumait is. Ugye egy földön lévő vizes edénynek csak a melle részét lehet látni, és az az erősebben, gazdagabban díszített. A többi az egy ilyen hangsúlytalanabb díszítést kap. Egy föntebb lévő, mondjuk lisztesbödön, annak a középső harmadát látjuk. Az volt az erősebben díszített. Hát nyilván a tálak pedig általában teljes felületen, mert hogy még az evőtányérokat is fenntartották a falon, mert hogy ott volt hely.
Egyébként zsűriztetni kellett ahhoz, hogy hogy megkapja a kitüntető címet. Merték a fazekas családot mások kritizálni valamilyen módon a munkájukat, hiszen itt minden megvolt már, minden tudás, és hát előtte is már népművészet mestere is, akkor a ifjú mesterpülke, minden, és nem tudom. Tanárt, a gyerek kritizálja, de ők, akik kevesebbet értenek hozzá, merték, vagy merték?
Hát ez merték. Nyilván, ez más. Én egy szemmel látom ezt a történetet. Aha. Ha kívülről látja valaki, az nekem is segítség, hogy esetleg mást lát benne, hogy melyik az az út, ami neki tetszik jobban. Mert azt gondolom, az építő jellegű kritika az mindenkinek jól jön. És én örülök is annak, hogyha valaki ezt szóvá is teszi.
Nem mindig esik jól, gondolom, de természetes. Aki van, hogy büszke legyen valamire, annak azt hiszem, hogy jó a kritika is, meg tényleg elfogadja.
Fontos is, tehát nyilván biztos vannak mindenkinek az életében olyan személyek, akitől nem csak, hogy elfogadja, hanem meg is fogadja azt a kritikát, és mert hogy szerintem mindenkinek vannak ilyen emberek, akik sokat ad a véleményére. Mert ha én csak a saját fejem után megyek gyakorlatilag, ami nyilván a dolognak nagy része ilyen, de azért néha azért jól esik, hogyha mondjuk az apukám is látom rajta, hogy most dünnyög, vagy mosolyog az arca, az nyilván soha nem fogja mondani, hogy ez most... De ezek nagyon-nagyon fontosak.
Egyébként van még fejlődni valahova?
Hogyne.
Van mindig folyamatosan. Tanulni kell azért, nem csak leülni és akkor csinálni, hanem utána járni, megnézni, és hát meg a kornak megfelelő eszközöket kell készíteni. Azért mondom, hogy eszközöket, nem dísztárgyakat, az, ami jön.
Hát hogy ne lenne? Ugye továbbfejlődés, meg annyiféle, ha csak a fekete kerámián belül maradunk, ugye annyiféle, vagy annyira ősi ez a technika, sok ezer éves tárgyakig vissza lehet menni, és azokból valami a mai korba illőt csinálni. Meg hát vannak itt olyan kihívások tényleg, amit ugye mi nem csinálunk a mindennapokban, és például néztük a pipákat, azt is egy filmhez jött egy felkérés, hogy szeretnének ilyeneket, és akkor én egy kicsit rá is kaptam az ízére, mert hogy nagyon jó csinálni, és nem csináljuk, senki nem csinálja, pedig kár lenne, hogyha eltűnne a világunkból egy olyan érték, ami nagyon karakteres és meghatározó volt 200 évvel ezelőtt.
Hát köszönöm szépen, egy sürget egy kicsit engem az idő, kicsit késztem is, de mellette pedig hát itt talán 2-3 napot is el lehetne tölteni, hogyha valaki foglalkozik. Igazából hát mindegyiknek más a formája, más a mintája, ki kell találni, hogy mire is használhatták, és emlékezünk a múltra így akkor.
Ez nagyon így van, valóban itt minden egyes tárgynak van valami kis története, és valóban ez egy picit vissza is visz a múltba, hogy hogyan is éltek a nagyszüleink, szüleink abban a korban, sokat mesél arról. Szerintem nagyon fontos, hogy megismerjük azt az időszakot, hogy ők hogyan élték. Sok mindenben azt hiszem tanulhatnánk is azokból az időszakokból.
Hogyha nem rádió jön ide, akkor is ön vezeti a csoportot végig, vagy egy-két ember?
Ezt mindig én. Az én életemnek az alkotáson túlmenően nagyon fontos feladat, azt hiszem, hogy megismerjék a család történetét, hogy egyáltalán létezik még fekete kerámia a világban, és egyre fontosabb lett, úgy veszem észre, a személyesség, hogy lehessen ezt ahhoz az archoz kötni, aki készítette azt. Ez egy kicsi rólunk szóló történet, ez minden a személyhez köthető, ez csak eddig izgalmas.
Hát azt látom, hogy jól érzi magát a bőrében, a szakmájával, a hivatásával, a művészetével, nem is tudom, melyiket mondjam előre, és mellette pedig, hogy az embereket is szereti. Valószínű, mert akkor nem vezetné őket végig.
Hát ez természetesen így van, tehát meg aki megtisztel engem azzal, hogy eljön ide, és érdekli az, amit én csinálok, az a minimum, hogy én is megtisztelem azzal, hogy megpróbálom neki megmutatni azt, ami az én kis életemről szól.
Be kell jelentkezni, hát megtalálják úgyis az interneten, bejelentkezik, és akkor pontos időben megjelenhet az ember.
Akár természetesen, és nyilván ez az ideális, hogyha esetleg előre, mert néha nekünk is el kell menni, de ha valaki csak úgy erre jár és bekopog, akkor is ugyanezt nagyon szívesen megtesszük.
Elhangzott riportunkban Fazekas István népi iparművészt hallották Nádudvarról. Műsorunk folytatásában egy másik híres Fazekas család tagja, K. Nagy Zsolt beszél, akinek már nem a fekete kerámia készítése a fő tevékenysége. Hogy miért, ezt hamarosan megtudják.
A régető kemencére gondol?
Igen, igen. Hoppá, új, de sokféle. Azt hittem, hogy... De ez kettő is van. Miben fűt? Elektromos?
Elektromos. Most megy fel az 684 fokos.
Ja, értem. Pontosan. Hány fokon kell?
1700.
Olyan sok. Itt milyen típusú kerámiák készülnek?
Főzőlények. Sütőfőzőlények. Kemencésedények.
És a szín az, amit meghatároz, egy nem fekete cserép.
Készítünk feketét is.
Feketét is?
Feketét is. De most nem. Arra pandémia idő alatt volt időm. Azóta nincs időm feketére. Fekete kerámia. Hagyományos nádbőri fekete kerámia. Nincs időm. De ugye ezt keresik. A használati tárgyakat.
Nem csak a kerámiát keresik, hanem magát is néha-néha. Igen. Tulajdonképpen az ötletet hoz, hogy mi lesz, akkor a vásárlók fogják.
Vannak hagyományos edények is, és vannak kérések is.
Értem.
Amit teljesítek. Vannak különleges kérések, mert vannak tényleg teljes hagyományos sütőfőző, lábasok, fazekak.
Nem ér rá feketével foglalkozni, azzal több a baj? Vagy nem keresik annyira?
Nem keresik annyira nádgori fekete kerámiát, mint ezeket a sütőfőző edényeket.
És hol? Piacon? Vagy pedig már ide jönnek, nem kell elvinni?
Hortobágyon.
Ja, értem.
Hortobágyon.
Hát az a nagy piac.
Az üzletünk. És akkor ott áruljuk.
Tehát akkor ott tudják már azok, akik megszokták, hogy nagyon oda kell
lenni. Visszajáró vendégünk van, nagyon sok visszajáró vendégünk van. És újra meg újra rendelnek mindig. Hál' Istennek.
Hát pedig ez, hogyha össze nem törik, örök életű lehetne.
Igen.
De hát törik is, meg gondolom, hogy az lehet, hogy keresik, mert meglátták a keresztanyjánál, stb. És amikor úgy ránéz, mindegyiket el tudja fogadni, hogy ez tökéletes munka.
Persze. Olyat adunk ki a kezünkből.
És valamiféle embléma van rajta, hogy ne utána...
Nem, van az aljában mindegyik.
Mindegyik?
Igen.
Meg...
Beleírom. Mikor?
És akkor készítettem. Uh-huh. Kána Zsolt, Nádodvar 2024. Ez van az aljában mindegyik.
Ez még égetés előtt van. És ha kiégeti, akkor utána mázazza?
Egyszer kiégetem,
igen.
Bemázazom, és még egyszer kiégetem. Igen.
Tehát kétszeres az igen. Égetés.
Még a hagyományos fekete kerámiát csak egyszer égettük. Az meg amúgy is alul égetett.
Meg fával.
Igen. Tehát nem kap ilyen hőfokot.
De hát akkor ön ehhez is ért, csak éppen most igen. Nem kell el annyira, meg kell élni valamiből.
Persze.
Ugye jönnek az unokák is, már beszélgettünk róla, de amúgy mikor kezdte a szakmát, vagy hivatást?
Beleszülettem.
Igen?
Több mint 400 éve készíti a család. Beleszülettem.
És mindenki, aki úgy fiú, kötelező volt neki?
Nem kötelező senkinek.
Nem?
Aki akar csinálni, csinálja, aki nem, az nem.
Tehát kisgyerekként is már elkezdte.
Igen.
Gyurkázta.
10 éves koromban már zsűriztettünk.
Igen.
Népi planműszeti tanácsát, már zsűriztettünk.
Igen. És akkor a népművészeti fiú mesterekként már azért csak büszke lehet. Még a unokák is büszkék reméljük. Lehetnek majd.
Igen, reméljük.
Mit szeret a legjobban készíteni, amit megvesznek?
Természetesen, teljesen mindent szeretjük csinálni.
Mindenfélét lehet láttam, itt volt kis pálinkás, túlkezdve, meg hatalmas nagy tálig.
Igen.
Úgyhogy akkor el lehet ebbe fáradni néha?
Természetesen.
Nem csak fizikailag gondolom, hanem szellemileg, hogy gondolkodni mindig, hogy mit készítsek, mit csináljak.
Abba a feleségem fárad el.
Tehát akkor összedolgoznak rá.
Teljes mértékben. Én készítem, ő veszi fel a megrendeléseket, beszél a vásárlókkal.
Zsűrisztet még most már, vagy már?
Egy ideje nem zsűrisztetek már, mert nincs értelme. Sajnos. Nem vagyunk előrébb vele, ha zsűrisztetek semmivel. Mert valamikor ugye vásárokba pályázni kellett, és csak úgy juthattunk be, ha van zsűrizett termékünk. Most már nem. Ha valakinek pénze van, akkor mehet vásárba. Bárki tud engedni.
Szóval azért meghatározza a piac azt, hogy mennyit dolgozik úgy, hogy azt betegyem, beadjam a zsűriztetésre, vagy...
Nem zsűriztetek már.
Tudom, mondta, hogy
egy nem. Egy ideje.
Egy ideje, nem, de...
Biztos fogok még.
Biztos fogok, csak azért kérdezem, de az is kell, ahhoz is kell egy kis idő, mert akkor egy
persze.
Csinosabbra kell, olyan szemmel, mint a zsűri.
Nem.
Hát ismeri.
Hát úgy csináltuk mindig, hogyha volt, mit tudunk zsűriztetni, ebből és abból is vettünk, azt vittünk.
Tehát nem volt külön válogatás?
Nem. Még az elején talán.
Igen. Akkor izgult, most már nem izgult.
Nem, egyáltalán.
Tehát azzal, hogy le van zsűriztetve, nem lesz drágább.
Nem.
Tehát nem.
Meg sajnos már nem vagyunk előrébb vele.
Értem én, hogy tulajdonképpen az is idő is, aki felviszi, vagy zsűriztetés valahol, és akkor utána pedig hát nem lett előrébb, ahogy
attól, mondta. Attól nem adok el többet, hogy le van zsűriztetve. Hát vagy nem kapok olcsóbb helypénzt valahol. Uh-huh. Vagy nem, valamikor úgy kellett mondom bejutni egy vásárba, hogy pályáztunk, hogy igen. Legyen helyünk. Például a busójárása valamikor úgy kellett a zsűrijegyzőkönyveket elküldeni, szépen mindent összeszedve, és akkor úgy kell pályázni, hogy legyen ott helyünk. Most már bárkit beengedne.
Egyébként úgy nagyjából ismeri, gondolom, azokat, akik úgy a népművészetnek valamilyen mesterei, vagy hát már...
Édesanyám is mester.
Igen?
A népművészet mester, igen.
Hát akkor...
Dobiné Vasilia.
Akkor nem esett messze az alma a fájától.
Nem.
Köszönöm szépen, legyek. Dolgozzanak. Tovább is, és
egy jó. Egyfolytában készítsük. Tudnánk éjjel-nappal csinálni.
Jó munkát.
Az is kevés lenne, hál' Istennek.
Kánagy Zsolt népi iparművészt hallották Nád udvarról. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak, Túris Harolt a zenei szerkesztő és a technikus Péderi Zsolt nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Négy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európaiak többsége elégedetlen az Európai Unió fellépésével a migráció és az orosz-ukrán háború kérdésében, írja a Nézőpont Intézet elemzésében, amelyet az Európai Parlament megrendelésére készített Euróbarométer kutatás alapján állított össze.